A mi segítségünk jöjjön az Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örökkévaló igaz Isten. Amen. Foglaljuk el a helyünket. A 266. énekünknek mind a négy versével kezdjük Isten tiszteletünket. 266. énekünknek első verse így kezdődik: Egek nagy királya, magasztalunk téged. Isten igére figyeljünk, amint megvan írva a Mózes könyvében, a Mózes 4. könyve 20. részének az első 13 versében a következőképpen. És eljutának Izrael fiai az egész gyülekezet Cín pusztájába az első hónapban, és megtelepedik a nép Kádesben, és meghalt ott Miriam, és eltemették ott. De nem volt vize a gyülekezetnek, összegyűlének azért Mózes és Áron ellen, és feddőzék a nép Mózessel, és szólának mondván, vaj, ha holtunk volna meg, amikor megholtak a mi atyánk fiai az Úr előtt. És miért hoztál az Úrnak, hoztad az Úrnak gyülekezetét a pusztába, hogy meghalljunk itt mi és a mi barmaink? És miért hoztátok fel minket Egyiptomból, hogy e rossz helyre hozzatok minket, hol nincs vetés, sem füge, sem szőlő, sem gránátalma, és innivaló víz sincsen? Elmennének azért Mózes és Áron a gyülekezetnek színe elől, a gyülekezet sátorának nyílása elé, és arcukra borulának, és megjelenik nékik az Úrnak dicsősége. És szólla az Úr Mózesnek mondván, vedd ezt a vesszőt, és gyűjtsd össze a gyülekezetet, te és Áron, a te atyád fia, és szóljatok íme a kősziklának az ő szemeik előtt, hogy adjon vizet. És fakasz vizet nekik e kősziklából, és adj inni a gyülekezetnek és az ő barmaiknak. Veve azért Mózes azt a vesszőt az Úrnak színe elől, amint parancsolta neki, és összegyűjték Mózes és Áron a gyülekezetet a kőszikla elé, és ezt mondta nekik. Halljátok meg most, ti lázadók, avagy e kősziklából fakasszunk én néktek vizet. És felemeli Mózes az ő kezét, és megüti a kősziklát az ő vesszejével két ízben, és sok víz ömle ki, és ivék a gyülekezet és az ő barmai. És mondta az Úr Mózesnek és Áronnak, mivel hogy nem hittetek nekem, hogy megdicsőítettetek volna engem Izrael fiainak szemei előtt, azért nem viszitek be e községet a földre, amelyet adtam nekik. Ezek a versengésnek vizei, amelyekért feddőztek Izrael fiai az Úrral, és megdicsőítette magát ő bennük. A kegyelemnek Istene áldja és szentelje meg az ő üzenetét a mi szívünkben. Jöjjetek, ezért imádkozzunk. Nagy vagy te Isten, és nagy a te hatalmad. Ebből mi sokszor meg is tapasztaljuk azt, hogy mekkora erőd van. Ezért aztán imádkozni is jó volt, meg jó te hozzád. Az ínség, a baj, a szomjúság, a nehézség, a kételkedés idején is. De jó tudni, hogy itt vagy. A te lelked által most is itt vagy közöttünk, bennünk. Ébreszted a lelkünket, próbálod a mi életünket jobbá tenni a te ígéden keresztül. Annyi kérésünk és kérdésünk van te hozzád. Minden egyes alkalommal, amikor eléd állunk, mint Mózes és Áron, meghajtjuk lélekben a fejünket, és elmondjuk a panaszainkat, vagy az örömeinket, és tudjuk, hogy te ezt hallod, látod, érted. Köszönjük, hogy dicsérhetünk, nagyságodért magasztalhatunk azért, hogy te mindenütt jelen vagy a világban, és ahol téged keresnek, ott megtalálhatnak. Így keresünk ma téged, kérünk, hogy találj ránk, és engedd, hogy mi is rád találhassunk. Jézusért kérünk, hallgass meg. Amen. Az ige hirdetésért és annak meghallgatására készülve, az 50. Zsoltárunknak az első versét fogjuk énekelni, és közben mondom, hogy itt elő van nagyon sok hely, ha valakik később jönnek, nyugodtan elfoglalhatják ezeket a helyeket. 50. Zsoltárunk így kezdődik, az erős Isten uraknak ura.
Oh, God.
A Mózes 4. könyvének a 20. fejezetéből a 2. és a 6. verset olvasom újra. De nem volt vize a gyülekezetnek. Elmentek azért Mózes és Áron a gyülekezetnek színe elől, a gyülekezet sátorának nyílása elé, és arcra borultak, és megjelent nekik az Úrnak dicsősége. Eddig a mai igény. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, minden évben halottak napja tájékán valahogy megváltozik az emberek viselkedése, több az emlékezés, több azoknak az életére való rágondolás, akik már nincsenek, többen járnak a temetőbe, és még lehetne sorolni, hogy mi minden tartozik ezekben az ünnepekben a mi életünkhöz. Persze lehet úgy is mondani, hogy aki megszületik, az meghal. Ezt mi mindannyian tudjuk, nem is méltatlankodunk ezért, de amikor személy szerint valaki elveszíti hozzátartozóját, akit szeretett, akkor bizony abba a zúgolódás és a méltatlankodás is helyet kap. Nagyon ritka az az ember, aki úgy fel tud készülni ezekre az elválásokra, hogy rá tudja bízni teljes egészében Istenre, és el tudja mondani, hogy ez volt az Isten akarata, és én elfogadom. A Bibliának is vannak ilyen történetei, de most nem azokról szeretnék beszélni, hanem arról, ami itt ebben a felolvasott ígében megjelenik előttünk. Egy halálesettel kezdődik az ige. Mózesnek és Áronnak volt egy nővére, Míriám, ő halt meg. Nem sokat tudunk az életéről, de azt igen, hogy azért ő is a zúgolódók közösségéhez tartozott, és bizony Isten úgy fedte meg, hogy poklossá tette, és ez a betegség, ami halálos volt, ez igen megrémisztette a rokonságot, Mózeséket, és külön leírja a Biblia azt, hogy Mózes odaállt az Isten elé, és nagyon kérte, hogy múljék el ez a betegség. És Isten meggyógyította. Nem azért, mert az imádság volt valami csodálatos varázsíge, hanem azért, mert az Isten úgy gondolta, hogy valakit rá tudott szorítani arra, hogy imádkozzon a másikért, és a meggyógyítás mögé oda tehette a saját maga nagyságát és hatalmát. Érdekes módon a történet aztán nem folytatódik, hogy hogyan volt temetése, meg hogyan búcsúzkodtak, hanem egy másik történetet visz elénk az ige, és az pedig arról szól, ahol szintén szomorúság és nehéz helyzetbe került a választott nép, hiszen a pusztába vándorlás során nem volt vízük. Így olvastam az alapígét, nem volt vize a gyülekezetnek. Ma el sem tudjuk képzelni, hogy ez mit jelent, hiszen megnyitjuk a csapot, vagy a kútból vizet merítünk, és megvan a vízünk. A politika arról beszél ma már, hogy sok helyen annyira kevés a víz, hogy attól kell félni, hogy újabb meg újabb népvándorlások jönnek, mert az életnek a feltétele a víz. És ha tudományosan fogalmazzuk meg, úgy körülbelül sejtem csak, hogy igazat mondok, hogy 80-90% a mi testünknek az vízből van. Ha az elfogy, akkor megszűnik az élet. És lehet, hogy mi ezt most nem érezzük át, de az az idő, amikor ez történik, ez nagyon meredeken hirdette azok számára, akik ott vándoroltak a pusztai vándorlás során, hogy itt élet-halál kérdése van. Ebben az élet-halál kérdésben hova lehet menekülni? Először azokhoz, akik érettünk felelősek, akár a vezetőkért. Oda menekülünk, és azt mondjuk, hogy tegyél valamit. Vagy a rosszabbik esetben zúgolódva azt mondjuk, hogy ti vagytok a hibások. Nem gondoskodtatok rólunk úgy, ahogy kellett volna. Nagyon sokszor tudunk mi ilyen lázadók lenni, és felelősségre vonni másokat. A legkisebb körben, a családi körben is bizony nagyon sokszor előfordul, hogy egymást hibáztatjuk valamiért, olyan esetekért, amiben egyikünk vagy másikunk hibázott, és jó azt a fejére olvasni a másiknak. Hogy aztán ezekből békességek lesznek, vagy pedig harcok, küzdelmek, és a végén szétoszlik, vagy szétzüllik egy családnak az élete, az már egy következő lépés. De az, ami itt történik ebben a felolvasott ígében, számunkra a legnagyobb figyelmeztetésként azt mondja el, hogy van ilyen, hogy elfogy a víz. Én egy kicsit szeretnék tágabb értelemben is gondolkodni erről a fogyásról vagy elfogyásról, és a saját életünkre gondolva azt mondom, hogy bizony sokszor mondunk mi ilyet, csak nem a vizet emlegetjük, hanem azt mondjuk, hogy elfogyott az egészségünk. Elfogyott a türelmünk, elfogyott a békességünk. Elfogyott valami olyan, ami az életünkhöz feltétlenül szükséges. És ezekben mi keresünk valamilyen megoldást, pótlékot, vagy tényleg gyógyulást, vagy lehetőséget arra, hogy ez az elfogyott része az életünknek pótlódjon. Vajon, amikor észrevesszük a nagy tragédiának ezt az előszelét, akkor kihez fordulunk? Mózes és Áron elmegy a templom kapujába. Akkor még ez a templom egy sátor volt. És ennek a sátornak egyetlen nagy jelentősége volt a választott nép számára, hogy ahol a sátor van, ott van Isten. Nem mintha nem tudnák azt, hogy máshol is ott van, de valahogy itt erősebben van jelen. Inkább érezhetőbb az, hogy a sátornak a nyílásánál az Isten dicsősége megjelenik. Mikor erre a vasárnapra készültem, akkor az volt az imádságomban és a gondolatomban, hogy vajon a mi Isten tiszteleteinken itt van-e az Isten dicsősége, és hogy az miben látszódik meg. No, nem külső dolgokra gondolok én, hanem valahol, ahol az ember lelkét megrezdíti az, amit mi úgy mondunk, hogy az Isten lelke. Hogy szinte borsózik a hátunk attól, hogy az Isten közelébe kerültünk, énekelünk, imádkozunk, ígét hallgatunk, és az Isten ezt nem csak tudomásul veszi, hanem akarja formálni az életünkben ezeket az érzéseket, gondolatokat. Nekünk szükségünk van arra, hogy amikor félünk, akkor valaki, mint a gyermeket a szülő meg tudja biztatni, erősíteni és bátorítani. Nekünk szükségünk van arra, hogyha betegek vagyunk, akkor tudjon valaki oda menni mellénk, és azt mondani, hogy ne félj, mert van gyógyulás. Vagy van lehetőség arra, hogy annyi erőd legyen, amivel ki tudod bírni a szenvedésnek vagy a betegségnek ezt a terhét. Vagy hogyha békesség után vágyik a szívünk, akkor nekünk kell valaki, aki olyan utat mutat, ahol ezt a békességet meg lehet szerezni. Nem karddal, nem fegyverekkel, hanem valamiféle Istentől kapott, a lélek által adott ajándékkal. Oda mennek Isten elé, hova is mehettek volna, és leborulnak. Ebben a leborulásban én legtöbbször úgy érzem, hogy az ember a maga kicsinségét, a maga gyávaságát, a maga erőtelenségét, eszköztelenségét jeleníti meg az Isten előtt. Ott nem valami nagy hős, nem valami nagy vezér, vagy valami nagy főpap állt az Isten előtt, vagy borult le, hanem ott a tehetetlen ember. Ezek vagyunk mi. És bizony, ha mindenkinek az életét külön-külön valaki feltérképezni, akkor azt látná, hogy gyakran mi is megtesszük ugyanezt, hogy átsuhan rajtunk az érzés, nagyon kevesek vagyunk. Nagyon kicsi az erőnk. Egy-egy nagy beteg gyermek mellé oda ülni, vagy oda állni, és látni azt, hogy a halál markában van, akkor tud az ember igazán nagyon mélyen imádkozni. Ez külön kérdés lehet számunkra, hogy miért van az, hogy csak amikor a nagy mélységeket járja az ember, akkor van leginkább érzékenysége a szívének, lelkének, hogy az Isten előtt kitárja az ő életét. Mindenki volt fiatal, meg vannak is itt fiatalok is. Mindannyian tudjuk, hogy amikor minden jól megy, amikor az erőnkből telik mindenre, és úgy képeseknek érezzük magunkat arra, hogy az életünket jó irányba tereljük, fordítsuk, akkor nincs szükségünk segítségre, akkor megy magától minden, aztán egy-egy megbicsaklott alkalommal vesszük észre azt, hogy mégsem olyan sok az az erő, amivel mi rendelkezünk, mint ahogy elképzeltük. És aztán, ha eljutunk egész az idős korig, akkor már észrevesszük, hogy magasabbak a hegyek, nehezebbek a súlyok, és így tovább, és jönnek a betegségek, a türelmetlenségek, és nagyon sok minden, kihez lehet fordulni, ha nem ahhoz az Úrhoz, akinek a dicsősége egy-egy imádság idején megjelenik. Ez az ige erről szól. Elfogy a vizem, nincs az élet lehetőségemnek meg az a feltétele, amire nekem szükségem van, és akkor oda megyek az Úr színe elé, és ő betölti az életemet az ő dicsőségével. Mi ez a dicsőség? Semmi egyéb, mint a halk és szelíd szó. Emlékszünk rá az Illés történetéből, hogy amikor a földrengések, villámlások és egyebek történtek, azt hitte, hogy ott van az Isten ebben a nagy zúgó szélben, viharban, aztán megszólalt az Isten csendesen, és azt kérdezte, hogy hol vagy, Illés. És akkor vette észre, hogy hát az Isten nem a mennydörgő viharban van jelen, hanem a csendes, szelíd szóban. Ez a csendes, szelíd szó az, ami ránk vár most, ezekben a napokban, amikor temetőket járunk, de ez vár ránk akkor is, amikor a harcainkat, küzdelmeinket nap mint nap meg kell harcolni, és ez a csendes szó az, amely fel tudja emelni a fejünket, és el tud indítani egy olyan úton, amely magának, Krisztusnak az útja. A történet további részéből túl sokat nem szeretnék mondani, de a lényeget el, méghozzá, hogy amikor megkapja Mózes a vesszőt, és az Isten parancsa szerint rá sújt a sziklára, és vizet fakaszt, akkor ott történik egy hatalmas nagy bűn. Isten szeme előtt ez nem maradt rejtve. Rájött arra, hogy az ember, amikor valami sikere van, azt magának akarja tulajdonítani. Ezek is mi vagyunk. Bizony nagyon sokszor szívesen büszkékedünk azzal, hogy mi meg tudtuk harcolni a magunk harcát, nekünk valami sikerült, mi felkerültünk a mélységből a magasságba, nekünk annyi minden van az életünkben, amire rá tudnánk mutatni, hogy nem a negatívumoknak, hanem a sikereknek a története. Mózes azt mondja meg Áron, hogy adtunk nektek vizet. Nem ők adták. Ugye ezt mindenki tudja már a történetből is, és Isten meg is bünteti őket, mert azt mondja, hogy nem mehetnek be az ígéret földjére. Valahogy azt a vergődést, amelyben sokszor az életünk ott van, nem tudjuk másként jól elviselni, csak akkor, hogyha az Isten az ő szigorúságával és akár büntető ítéletével is körülvesz. Ezeket mi nem szeretjük. Egyszer valaki mondta nekem, hogy azért nem szívesen jár templomba, mert ott mindig bűnről beszélnek. Nem, nem bűnről beszélünk. Bűnről is beszélünk, de legfőképpen kegyelemről. És az a kegyelem, amelyet olyan szépen a költő is megfogalmazott, az arról szól, hogy amikor baj van, akkor dühöngünk és csapkodunk és mindent csinálunk, és aztán rájövünk arra, hogy úgy magától minden megszűnik, és ez a magától ez a kegyelem. Ezt a kegyelmet várja minden templomba járó ember, minden Istennel találkozni vágyó ember, hogy azt, ami most ítélet, akár rajtunk is, vagy a mieinken, egyházunkon, országunkon, népünkön, vagy világunkon, azt Isten aláhajolva hozzánk csendes szóval, biztatással meg tudja másítani, meg tudja gyógyítani. Az ígének ez a csodája, hogy amikor szükség van, akkor az Isten lehajol és kipótolja a szükséget. Amikor csendesség van és imádkozás van, akkor betölti az életünket, az életemet személy szerint, a tieteket is személy szerint az ő dicsősége. Ebből a dicsőségből élünk, és ezzel fogunk járni ezekben a napokban, nem csak a temetőkben, hanem otthonainkban, családjaink körében, és mindazokon a helyeken, ahol imádságos szívvel együtt tudunk lenni. Adja Isten, hogy legyen ez egy útra való az elkövetkezendő napokra. Csendesedjünk el, és imádkozzunk.